Szóval a Vili felvetette, hogy Salamon, ha a Prédikátor könyvét vesszük, akkor igazából jól végezte. Tehát, hogy nem tudom pontosan történelmileg, hogy van, de ugye Salamon jól kezdte, rosszul folytatta, és szeretném azt hinni, hogy jól fejezte be. Már olyan szinten jól fejezte be, hogy habár Prédikátor könyvének a tanúsága szerint elveszítette Istent, úgy értem, a fókuszból Isten kiesett, minden hiába valóság ugye a nap alatt erre jutott, de aztán Prédikátor könyvének a végén levonja a tanulságot, és a tanulság helyes, és a tanulság az, hogy keresd Istent. Ez az élet lényege. Ez minden. És nem tudom, hogy énekek énekét, és szerintem ezt lehet tudni, csak én nem tudom. Aki tudja, az szóljon közbe. Gondolhatjuk, hogy Prédikátor előtt írta, és akkor ez így kronológikusan megfelel az előfeltevésünknek, hogy jól kezdte, és aztán rosszul fejezte be, ugye, mert énekek éneke egy szerelmes levél, amely nyilván szól Sulamittal való kapcsolatáról, de szól Istennek a gyülekezettel, a hívőkkel való kapcsolatáról. Úgyhogy az a csúcsa az Istennel való személyes kapcsolat, intim, bensőséges kapcsolat bibliai leírásának, énekek éneke, Salamontól. Attól az embertől, aki megírta a Prédikátor könyvét. Micsoda szélsőség, nem? Micsoda szélsőség. És mindez a világ legbölcsebb emberétől. Úgy értem, ahogy nézem Salamont, óvatos vagyok. Mert azt hiszem, én nem vagyok a világ legbölcsebb embere, a Salamon volt. Úgyhogy én a listában valahol hátrébb kell, hogy legyek, és Salamon is el tudott sodródni Istentől. Salamon is el tudta követni azt a hibát, hogy elveszítette a fókuszt. Elveszítette azt az élességet, amivel meg tudta írni énekek énekét. Ugye nem hogy meg tudta írni, hanem élte énekek énekét, a szerelmet Istennel, az élet mélységét. És biztos gondolkoztatok már ezen, és ugye még el se kezdtük, úgyhogy most még csak hangosan gondolkozunk, hogy az élet alapvető jellemzője a személyesség. Tehát amikor valaki élni szeretne, akkor az élet igazából, amire a lelke legbelül vágyik, ami megelégítő, ami teljességet hoz, az egy személyes kategória. Ugye sokszor mondjuk, miért, mert a világunk erre tanít minket, hogy összetévesztjük az életet a játékkal és a birtoklással. Ugye a modern ember azt gondolja, hogy az élet élményekből áll, birtoklásból áll. Mit gondolunk még? Élmények, birtoklás, hatalom, haszon. Oké. Okay. Kapcsolatok, igen, de ez már közelít. Tehát azt gondolom, hogy az élet elsősorban kapcsolat. Ezt értem az alatt, hogy személyes jellegű. Azok a mély, nagyon mély szükségeink, amik lelkileg megvannak, mind csak egy kapcsolatban tudnak megelégülni. Ugye? És mivel a mi alapvető orientációnk az életben nem kapcsolat, tehát nem kapcsolatorientáltak vagyunk, hanem élmény, hatalom, birtoklás, nem is, ezek, amiket felsoroltunk. Oké, amikor megálmodod magadnak, hogy milyen életet szeretnél, tudod, az álomlistádat elkezded fölírni, lehet, hogy ott fog szerepelni benne, hogy megelégítő kapcsolat a feleségemmel, férjemmel, de azért, tehát nem tudom. Hogy? Lehet, hogy nem azzal kezded, de még ha azzal, nem láttok engem, ez nem olyan nagy baj, hittem ez. Nem olyan. Szóval Salamon, amikor az énekek énekét megírta, akkor igazából az életnek a legmélyebb titkát leplezi le. Úgy értem, ha egy csupa nagybetűs életet akarsz élni, akkor meg kell tanítanod a lelkedet egy kapcsolatot keresni. Egy kapcsolatot. Egy olyan kapcsolatot, amiben a nélkülözhetetlen lelki szükségeid megelégülnek. Szeretet iránti vágy. Feltétel nélküli szeretet iránti vágy. Úgy értem, amit nem tudsz kiérdemelni, és nem tudsz eljátszani. Ugye ebben a szeretetben fontosság, azaz tudod, hogy a te szeretetedre is szükség van. Oké? Én kellek valakinek. Az én szeretetem jelentős, és biztonság, azaz engem szeret valaki úgy, hogy az a szeretet nem kérdőjelezhető meg. Figyelj, ezt embertől nem kapod meg. Nem tudod megkapni. Ha csak nem Isten szeretete jön azon az emberen keresztül, akkor lehetséges. De akkor az nem az az ember lesz igazából, hanem Isten, és az az ember csak csatornája Istennek. Akkor az erkölcs, ugye? Szeretnénk tudni, hogy mi a helyes és mi a helytelen. És lehet, hogy a modern ember intellektuálisan nem akarja tudni. Nekem tudod, mi a helyes? Megmondom neked, mi a helyes, amit én annak tartok. Jó, rendben, ma lehet játszani ezt a játékot, de nem tudod átverni a lelkedet. A lelked akkor is egy erkölcsi szerkezet, és igenis tudni akarja, hogy mi a különbség jó és rossz között. Mindig megteszi ezt a mérlegelést, a lelki ismereted erről szól, és amikor ez a mérlegelő rendszer fel van borítva, vagy nincs egy elfogadható alapbeállítása, akkor egy állandó bizonytalanságban, válságban élsz. Erkölcsileg. Azaz csinálsz valamit, és sose vagy benne biztos, hogy helyese. És ahogy egyre nagyobb tétje van annak, amit csinálsz, egyre rázósabb ez a kérdés. Tudod, addig, amíg csak éled a kis életedet valahol befelé fordulva, addig a tétje az erkölcsi ítéletednek a saját életed. És amíg ugye nem omlik össze, amíg még egész jók a napjaid, addig ez nem olyan nagy kérdés. De abban a pillanatban, hogy elkezdesz csinálni valamit, mondjuk családot alapítasz, vagy ne adj Isten vezetővé válsz, emberek követni kezdenek, ahol másokra is kihat, ahol a dolgok már nem mennek olyan jól, ahol úgy tűnik, hogy hoztam egy döntést, ami nem volt helyes, mert fekszenek az emberek, és úgy tűnik, hogy miattam. Akkor elég nagy kérdés az, hogy tényleg mi a helyes, és mi a helytelen. Oké? Amikor katona vagy, és halálba küldesz egy ezredet, akkor nagyon kell tudnod, hogy mi a helyes, és mi a helytelen. Oké? Mert a te lelki ismereteden fog száradni azoknak az embereknek a vére. Jó? És persze lehet úgy élni, hogy én áldozat vagyok, én nem tehetek semmiről. De a lelked ott legbelül tudja, hogy ez nincs így. Épp valamelyik nap csináltam egy videót, nem sokára majd jönni fog. És erről beszéltem benne, és ez egy ilyen felismerés, ezt eddig nem láttam így, hogy teljesen mindegy, hogy te mit gondolsz a nélkülözhetetlen lelki szükségeidről, hogy egyetértesz-e velük, vagy sem, hogy tetszik-e, vagy sem, hogy akarod-e, vagy sem, tök mindegy, mit gondolsz róla, azok akkor is működnek. Akkor is szükség van arra, hogy azok be legyenek töltve. Szeretet. Erkölcs, abszolút erkölcsi mérce. Cél és értelem, oké? Okay? Az ember úgy van megteremtve, hogy az életének szüksége van egy megelégítő célra. És ezáltal értelmet kap az életed. És tudom, hogy mindenkinek van egy viszonylagos célja. Jó, még az sincs mindenkinek, de sok embernek van. De az nem elég, oké? Okay? Tehát olyan célja kell, hogy az életednek legyen, ami megkérdőjelezhetetlen. Ami nem egy általad választott, holnap eldobható, holnap után újra felvehető, hanem egy olyan, amiről minden kétséget kizáróan tudod, hogy erről szól az életed, és amelyért élni megéri. Akár úgy, hogy két végéről égeted a gyertyát, az életedet egészen ennek a célnak szenteled. Erre van szükségünk, erre vagyunk, ez elégít meg. És te most mondhatod azt, hogy nem, én el vagyok azzal, hogy kiraktam egy Hawaii fotót a falra, és egy éven belül ott leszek Hawaii-on. Hányatok akartok Hawaii-ra menni? Nem, én mennék, nem olyan rossz az, csak nem ez az életem célja. Vagy megyek, vagy nem, ez részletkérdés, de egy ilyen kis viszonylagos cél, ami átmeneti örömet, boldogságot okoz, nem lehet megelégítő, nem elég. Oké, nem elég. A lelkünk az örökké valóság után nyújtja a kezét, megkérdőjelezhetetlen, abszolút örökké való értékekkel elégszünk csak meg. Szépség. Oké, ez a következő. A külső szépséggel sokat foglalkozunk, de mi a helyzet a belsővel? Szeretnénk szépek lenni belül. Szeretnénk olyan szépek lenni, hogyha látnád a lelkemet, ugye te a lelkemet, akkor azt mondanád, hogy szép. Na most, ha látnád a lelkemet, akkor elhánynád magad. És lehet, hogy én is elhánynám magam, ha látnám a tiédet. Viszont figyelj, oké? Tehát most lehetünk kritikusak magunkkal, de ha ez a helyzet, akkor tudod, mire van szükségünk? Egy lélek szépítőre. Akkor szükségünk van egy edzőre, valakire, aki meg tudja szépíteni a lelkünket. Ezt érted? Oké, a lelkem olyan, mint egy agyag tömb, nem tudom, amiben így belekötted, és így megnyomták, és így kijött itt ott egy-két darab belőle. Gusztusos, szép, oké. Szükségem lenne egy szobrászra. Egy lélekszobrászra, aki ráteszi a kezét az én lelkemre, és megformálja úgy, hogy az tényleg szép lesz. Oké? Amikor Isten azt mondja, hogy szép vagy, akkor nem hazudik, úgy értem, mert sokan ezt gondoljuk. Isten olyan rendes, még azt is hazudja nekem, hogy szép vagyok. Oké? Pedig én is tudom, és ő is tudja, hogy körülbelül annyira vagyok szép, mint az az agyaktömb, amit így megnyomtak. De nem, Isten, amikor azt mondja, hogy szép vagy, akkor ő látja a végeredményt. Ő dolgozik rajtad, és amikor tudod, még az első simítást végzi, már azt mondja, hogy gyönyörű. És tényleg az, gyönyörű. Te egy gyönyörű darab agyag vagy, amiből Isten remek műve formálódik. És a munka el lesz végezve. Ez garantált. A mindenható teremtő Isten megígérte, hogy elvégzi, ki tudja rávenni, hogy ne tegye. Gyönyörű vagy. Úgy értem, gyönyörű vagy. Megkérdőjelezhetetlenül. De ha, ha nem nézel Istenre, ha az orientációd nem egy kapcsolat, akkor ezt te honnan tudnád? Akkor a hétköznapjaid szeretet, cél és értelem, erkölcs, szépség, és ugye az utolsó állandóság nélkül telnek. Állandóság, ez az utolsó. De ki vagy mi tud neked egy személytelen világban állandóságot biztosítani? Főleg egy olyan személytelen világban, ahol a természeti törvények az állandó negatív változás felé hatnak. A veszítés felé. Fogy az időd, minden a rendezett felől a rendezetlen felé tart, amit összeraksz, szétesik, ami fiatal volt, megöregszik. Veszítesz. És a vége a halál. És a lelked ezt tudja. Úgy értem, én nem félek a haláltól. Tudom, ügyes vagy. De jön. Úgy értem, jön, és te is tudod, de a lelked, a tudat alatti abszolút tudja. És miközben próbál úgy tenni, hogy ez nem érdekli, minden kategóriáját az életednek megfertőz ezzel a félelemmel. A félelem gyökere a halálban van. A haláltól való félelem az életünk egyik alapja jogosan, mert hogy mind meghalunk. Úgy értem, olyan nagy drámát csinálnak belőle, és most nem akarok cinikus lenni, csak a lényeget akarom kiemelni, amikor történik valamilyen szerencsétlenség, és emberek meghalnak. És jogos, mert tényleg egy tragédia, de ezzel szemben nem az a nagy tragédia, hogy mindenki meghal. Úgy értem, egy cunami megölt nem tudom hány százezer embert, nekünk 120 ezeret mondtak, azt hiszem, de gyanítom, hogy annál többet, és ez egy dráma. De csak idő kérdése, és a szomszédaik is meghalnak, meg akik egy picit beljebb laktak a parttól. Te is, meg én is. Ki, amikor meg akarod oldani az életet, akkor nem azt kell megoldanod, hogy érem el, hogy ne halljak meg az elkövetkező 10 évben, hanem azt, hogy ne hallj meg az elkövetkező 20-ban. Na jó, nem csak a 20-ban, 30-ban. 30 év után meghalhatsz. Nem, legyen 40. Jó, 40 év után. Azután már senkit nem érdekel. Nem, örökké akarunk élni. Úgy értem, ha az élet jó, akkor nem akarom elveszíteni. De ezt egy személytelen világban ki tudná neked biztosítani? Senki. Ez csak egy kapcsolatban lehetséges. Istennel, aki teremtett téged, és aki azt mondja, hogy örökké élni fogsz. Örökké életben tartlak. Örökké meg lesz a kapcsolat velem. Úgyhogy Salamon, itt kezdtük, ugye? És ez tényleg csak egy bevezető. Salamon jól kezdte, és rosszul folytatta. Ugye? Salamon a világ legbölcsebb embere volt, és aztán vett magának 700 feleséget és 300 ágyast. És ráadásul többnyire olyanokat, akikről Isten azt mondta, hogy ne vett feleségül őket. Bálványimádó népek lányait. És ők elfordították Salamon szívét Istentől. És Salamon az élete végén bálványimádó lett. Démonoknak áldozott, démonok előtt borult le. És az az ember, aki mindenét Istentől kapta, mindenét, szégyen teljesen Isten ellenségeit kezdte imádni. De aztán Prédikátor könyvének a végén, és ezt elolvasom nektek, jó? Levonja a tanulságot. Ugye, ebben az Istentől való elszakadásban oda jut, hogy az élet értelmetlen. Oda jut, hogy a nap alatt minden hiába valóság. És igaza van, tényleg az. Ha nincs Isten, akkor ezekre az előbb felsorolt szükségekre nincs válasz. Ha nincs Isten, akkor nincs szeretet, nincs erkölcs, nincs cél és értelem, nincs állandóság, nincs szépség. Akkor az élet értelmetlen. Akkor minden a hiába valóságnak van alávetve. Amit felépítek, úgyis összeomlik. Aminek örülök, az örömöm elmúlik. Amitől félek, az utolér. Az egész egy, oké, egy elkeserítő hely. És ahogy Kaut Gyuri mondta legutóbb, hogy igazából a depressziós emberek azok, akik helyesen viszonyulnak az élethez. Mert ha szembenézel az élet tényeivel, akkor nem marad más, mint a depresszió. Azok az emberek, akik Isten nélkül optimisták, azok naivak. Ugye, az optimizmus egyetlen egy módon lehetséges úgy, hogy nem nézel szembe a tényekkel. Akkor lehet. Ha tagadod az élet valóságát. De ha szembenézel vele, akkor a pesszimizmus marad. Viszont Salamon nem csak, hogy ezt gyönyörűen leírja, hanem utána ki is lép ebből. És megmutatja a megoldást is, Prédikátor könyvének a végén. 12. fejezet, 12. vers. Ezeken felül, fiam, fogadd meg az intést. Ez az utolsó tanácsa. A sok könyv írásának nincs vége, és a sok gondolkodás elfárasztja a testet. Mindezt hallva, a végső tanulság ez. Féld Istent, és tartsd meg a parancsolatait. Ennyi. Mert ez minden embernek kötelessége. Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az. Oké? Féld Istent, és tartsd meg a parancsolatait. Ez az, amiről az elmúlt hetekben beszéltünk Isten vezetésével kapcsolatban, ugye? Azt mondtuk, hogy ha keresed Isten vezetését, az egyik feltétel a te részedről, hogy féld őt, és hogy megtartsd a parancsolatait. Félni őt annyit jelent, hogy nagyra értékeled, hogy tiszteled, hogy egyfajta megingathatatlan, vagy nem is tudom, egy feltétel nélküli nagyra becsülés. Szinte félelem. Mint egy természeti törvénnyel kapcsolatban. Mint ahogy féled a gravitációt a tetőn. Oké? Okay. A tetőn az ember jobban féli a gravitációt, mint most itt. Igaz? Attól függ, hogy milyen magas a tető, tudom. A garázs tetején még nem biztos, de a tizediken már igen. És a parancsolatok megtartása ennek a könyvnek a megőrzéséről szól. A parancsolatok megtartását nem egyszerűsítheted le oda, hogy tarts be a 10 parancsolatot. vagy tarts be a törvényt bármilyen szinten. Nem tudod betartani. És ez nem is jelent, és ez nem is, ez kevesebb lenne annál, mint amit Isten szeretne. Isten azt szeretné, hogyha megőriznéd a szavait, a gondolatait. Megőriznéd a lelkedben hittel. Azaz elfogadnád az ő tanácsát, mint igazat és mint valódit. Őrizd meg a parancsolataimat. Elmélkedj rajtuk, gondolkozz rajtuk. Őrizd meg. És ha ezt megteszed, akkor lesz egy olyan meggyőződésed a valóságról, amely összhangban van. A tényleges, objektív valósággal. Ismerni fogod Istent, és az egész életed, az egész viszonyulásod, az egész gondolkodásmódod Istenhez fog igazodni. Ez Salamon végkövetkeztetése. Féld Istent, és tartsd meg a parancsolatait. És azt mondja, hogy ez minden ember kötelessége. És kötelessége két szinten. Egy szinten kötelessége a pragmatizmus alapján. Akarsz egy olyan életet, amely jól működik? Ha akarsz egy olyan életet, amely jól működik, akkor ez a kötelességed. Ez egy jól működő élethez vezet. A másik az Isten teremtésének a joga, a tulajdonos, a király joga a számonkérésre. Isten teremtett téged, és azt mondja, hogy számon kérem rajtad mindazt, amit adtam neked. Adtam neked szabad akaratot, felelősséget, adtam neked a parancsolatomat, hatalommal, tekintéllyel ruháztalak föl, mit kezdtél vele? Isten ember, Isten megítél minden embert a tettei szerint, akár jók azok, akár rosszak. És tudjuk azt, hogy az új szövetségi hívő igazából egy tette alapján lesz megítélve, hogy hitte Jézus Krisztusban, mint a megváltójában, vagy sem. És ha hit benne, akkor onnantól Isten végez egy munkát az életében, amelynek a gyümölcse jó cselekedetek lesznek. És ezek alapján lesz megítélve az ember. A hitem és a cselekedeteim össze vannak kötve. Ha valamit tényleg hiszek, akkor azokból cselekedetek lesznek. És hogyha a cselekedeteim a hitemről tesznek bizonyságot, akkor az tökéletes. Okay? Ez nem egy teljesítményrendszer az új szövetségben, hanem az Istennel való kapcsolat, amelynek egyenes következménye azok a cselekedetek, amikért Isten jutalmat adhat. Okay. Rendben, azt ígértem, hogy befejezzük a Zsoltárt, ugye? A 25. Zsoltárból nekünk maradt még néhány versünk. Hány maradt? 2. Mielőtt ezt elolvassuk, és röviden átfutjuk, mondjunk el gyorsan egy imát. Jó? Mennyei Atyán, köszönjük neked ezt a mai reggelt, és arra kérünk téged, hogy taníts minket ma reggel. Ne messziről taníts, ne oktass, hanem szeress minket nagyon. Ültess a térdedre, mint ahogy apa a kisfiát, kislányát, és szeretettel szólj hozzánk. Taníts minket. Mutasd meg nekünk, hogy a dolgok hogy vannak, és hogy működnek. Mutasd meg, hogy te ki vagy nekünk. Hadd lássuk újra meg újra, ezerszer és ezer egyszerre azt, hogy mennyire szeretsz minket, hogy milyen nagyon velünk vagy. És hogyha te velünk vagy, semmi más nem lehet ellenünk. Csak köszönjük, szükségünk van rád, erre a kapcsolatra van szükségünk. Te kell lesz nekünk, Istenünk. Úgyhogy csak mutasd meg magad újra. Legyél te az életünk középpontja, összpontosítása. Hisz akkor kerül minden egyéb is a helyére. Akkor kerül minden egyéb nagyon-nagyon egészségesen, tisztán a helyére. Köszönjük a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké, 25. Zsoltár, 19. vers. Nézd meg, mennyi ellenségem van, gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. Erről beszéltünk múlt héten. Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Fedhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. Szabadíts ki, ó Isten Izraelt, minden nyomorúságából. Oké. Tartsd meg az életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg. Három kérés, három jogos kérés. Tartsd meg az életemet. Az előbb szükségekről beszéltünk, nélkülözhetetlen lelki szükségekről, olyanokról, amelyek, ha nincsenek betöltve, akkor valójában nem élhetsz. Igazi életet nem élhetsz, csak létezhetsz, vegetálhatsz, mint egy partra vetett hal, amely bírja még egy darabig. Ha nem szeretnek, ha az életednek nincs megelégítő célja és értelme, egy olyan, mintha légszomjban élnél. Egy lelki légszomjban. Dávid erről beszél. Tartsd meg az életemet. Az élet egy kapcsolat Istennel. Ha az életet egyetlen egy mondatban kellene definiálni, akkor kapcsolat Istennel. A bevégzett munkán, Jézus Krisztus kereszthalálán alapuló, feltétel nélküli szeretet kapcsolat Istennel. Egy kapcsolat Istennel. És Dávid ezt mondja, tartsd meg az életemet. És bizonyára gondol arra is, hogy szeretné, hogyha Saul nem koncolná föl, úgy értem, valódi fizikai ellenségei voltak, de sokkal fontosabb és mélyebb az, hogy ő az Istennel való kapcsolatát nem akarja elveszíteni. Tartsd meg az életemet. Ha a körülményeim rosszul is alakulnak, tartsd meg az életemet. Nem jobb ez annál, mint hogy a körülményeid rendben vannak, de az életedet elveszíted benne? Nem tudom, volt-e már úgy veled, hogy minden rendben volt. Úgy értem, összeálltak a körülmények. Elérted a célodat, rendbe raktál mindent. Ma reggel úgy kellett volna kelned, hogy hátradőlsz és azt mondod, hogy jól van dolgod, én lelkem, mindent rendbe raktál. És életed egyik legnyomorultabb napját élted? Volt már így veled? Van, aki bólogat, van, aki nem. Nincs feltétlenül összhangban a lelki öröm, a teljesség élménye azzal, hogy mi van a körülményeidben. A kapcsolathoz van köze, Istennel. Ezt mondja Dávid, tarts meg az életemet, tarts meg ebben a kapcsolatban. Én bolond vagyok, én képes vagyok elsétálni. Salamon ebben a kapcsolatban élt, és aztán elsodródott ebből a kapcsolatból, és habár a világ leggazdagabb embere volt, 700 feleséggel és 300 ágyassal, és még mindig bölcsen, mert a bölcsességét egy bizonyos szempontból nem veszítette el, megírta a Prédikátor könyvét, amely a legelkeseredettebb írása talán a történelemnek. Mert elveszítette a kapcsolatát Istennel. A lényeg elveszett, és üresség lépett a helyébe. Tartsd meg az életemet! Ments meg! Oké? És ez megint csak a visszhangozása annak, amiről beszéltünk, az ember nem erős. Úgy értem, erős egy bizonyos mértékben, de akkor erős igazán, ha felismeri, hogy megmentésre van szüksége. Ments meg! Mikor? Ments meg ma, mert megyek dolgozni. Ments meg este, mert vitába kerülök a feleségemmel. Ments meg magamtól, mert mindjárt elkezdek negatívan gondolkozni. Ments meg! Egy állandó kérés van bennem Isten felé, amellyel jogosan kérek és számítok arra, hogy segít. Hogy megment. A segítsége nem egy steril segítség, ahol csipesszel belenyúlunk valakinek az életébe, és azt mondjuk neki, hogy szedd össze magad, állj a sarkadról, egy picit segítek, csipesszel belenyúlok. Hanem a megmentés egy teljes megmentés. Ugye te minden egyes kérésem Isten felé egy fuldokló kérés, aki mindjárt megfullad, és akit vagy kimentenek egészen, vagy megfullad. És ez jogos. Ez a viszonyunk Istennel. Isten nem messziről akarja ellenőrizgetni az életedet, és egy kis piros ceruzával pipálni, amit jól csináltál, és aláhúzni pirossal, amit rosszul csináltál, hanem meg akar menteni. De a szabadságodat tudod, hogy nem lépi át? Kell lesz hozzá te is az engedélyeddel, a hiteddel, a kiáltásoddal. Ha azt mondod, hogy nem, akkor ő azt mondja, hogy tisztelem a szabadságodat. És megengedi, hogy az élet nehézségei bebizonyítsák, hogy mégiscsak szükséged van rá. És az élet nehézségei be tudják ezt bizonyítani, akár gazdag, vagy akár szegény, akár egészséges, vagy akár beteg, akár jól megy, akár rosszul. Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. És ez egy ámulatos ígérete Istennek. Ez is egy olyan kérés, ami valami olyasmit kér, amit Isten megígért. azt ígérte, hogy senki se fog megszégyenülni, aki benne bízik. Ez egy olyan remény, amikor Istenben bízol, amely nem szégyenít meg. Tudod, mi szégyenít meg? Az Istenben való kételkedés. Annak mindig az a vége, hogy mélyebben ülök a kakiban, mint valaha azelőtt. Az Istenben való bizalom a környezeted előtt lehet, hogy merészségnek tűnik. A környezeted lehet, hogy azt mondja, hogy na mindjárt égni fogsz, hogy értem, a szégyenedben. Hogy lehetsz ilyen marha? Istenben bízol. És milyen érzékenyek vagyunk arra, hogy ennek a nyomásnak engedjünk. Milyen sokszor befolyásolja, manipulálja a döntéseinket az, hogy mit gondolnak az emberek. Hogy mit gondol a környezetünk, a barátaink, a családunk. És hoznék egy döntést az életben, amit nem lenne szabad természeti szemmel nézve, mert nincs erőforrás, ami alapján meghozom, de én Istenben bízva hozom meg, úgyhogy valódi erőforrás az, amire támaszkodok a döntésemet, de nem merem meghozni. Én magam meghoznám. De ha én ezt a döntést meghozom, akkor az alapján cselekedni is fogok, és mit fognak mondani? Mit fog mondani a barátom, férjem, feleségem, a gyerekeim, a munkatársaim, a főnököm, a beosztottjaim? Úgy értem. És Dávid azt mondja, hogy én meg akarom hozni ezeket a döntéseket, és számítani akarok arra, hogy nem szégyenülök meg. Bízni fogok benne, őrült dolgokat fogok csinálni, olyan dolgokat fogok csinálni, amiket csak azért merek megcsinálni, mert tudom, hogy te ott vagy a háttérben, és segíteni fogsz, sőt, megtartasz, megmentesz, megcsinálod. Úgy értem, ugrok, ahol nem lenne szabad ugrani, és megúszom. Úgy nem csak, hogy megúszom, hanem átjutok, ott a láthatatlan hídon átkelek. De amikor először, tudod, teszem le a lábamat, akkor az úgy tűnik, hogy a semmibe lépek. Isten kezére lépek. De megmerem-e lépni ezt a lépést? Merem-e vállalni a kockázatát, hogy szégyent vallok? Nem fogsz. De még mielőtt bebizonyosodna, a kockázat benned ott van, ugye? Tényleg ott lesz-e Isten keze? Mert ha nem, akkor nem csak, hogy leesek, hanem én leszek a legnagyobb marha a világon. És körül fognak állni, és azt fogok mondani, hát tudod, és ettől félünk. Ez van itt. 21. Fedhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. Oké. Mi az a fedhetetlen becsület? Mi az, hogy fedhetetlenség? Van köztetek fedhetetlen ember? Péter, mondom. És az Ádám. Oké. Hát oké. Három fedhetetlen, a többiek kifelé. Jó, nem. Mit jelent fedhetetlennek lenni? Ez egy kemény szó, igaz? Tehát ha Isten azt várja tőlünk, hogy légy fedhetetlen. A modern ember erre azt gondolja, hogy a fedhetetlenség hibátlanságot jelent. Hányan érzitek a fedhetetlen szó mögött a tökéletesség igényét, a hibátlanságot? Ott van, ugye? Erre fedhetetlen. Nem, a fedhetetlen azt jelenti, hogy egy olyan ember, aki sokat hibázik, de elbánik a hibáival helyesen, és ezért már nem kérhető számon. Tudod, mi a fedhetetlenség kulcsa? 1 János 1.9. 1 János 1.9 azt mondja, hogy ha megvalljuk a bűnünket, hű és igaz ő megbocsátja a bűnünket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Oké, Istenről beszél ez. Ha én megvallom Istennek a hibámat, akkor ő hű és igaz, azaz mindenképpen megteszi, és muszáj megtennie, az igazság érzete, az igazság maga követeli, hogy megbocsássa a bűnömet, és megtisztítson minden gonoszságtól. Mi a feltétele ennek? Hogy megvalljuk. Mit jelent a megvallás? Vezeklést jelent? A bazilika lépcsőjén föltérdem, vagy valami ilyesmi? Nem. A megvallás az egy egyetértést és egy kommunikációt jelent. Jé, Uram, ezt elszúrtam. De nagyon. Köszönöm, hogy itt a kegyelem, hogy itt van a, hogy te ezt megbocsátod. És tisztíts meg a gond, tisztíts meg minden olyan istentelenségtől, tisztíts meg minden tévedéstől, minden rossz hozzáállástól, tisztíts meg, hogy ezt ne kövessem el újra. És aztán 5 perc múlva újra elköveted, akkor mit csinálsz? Úram, azt megint elszúrtam. Tisztíts meg, kérlek. Hányszor teheted meg ezt egy nap? 5-ször? 7-szer? 70-szer, 7-szer? Akárhányszor. Egész nap esek, kelek, és Isten a végén azt mondja, hogy íme egy fedhetetlen ember. Ezt érted? Fedhetetlen becsület őrizzen engem. A fedhetetlenség alapja az Istennel való egyetértés. Mikor nem vallasz meg valamit Istennek? Ha nem értesz vele egyet. Oké? Ha nem értesz vele egyet. Ha nem bízol Istenben, ha félsz tőle, ha azt gondolod, hogy nincs ott az ő kegyelme, amivel azonnal el van sikálva a dolog, ha nem érted az evangéliumot, hogy Jézus meghalt ezért a bűnért, ki van fizetve, hogy nem ügy már, csak a helyére kell tenni, és a megvallásoddal a helyére teszed. Nem vezeklés, csak gyors egyetértés. Oké? Egy meg egy mennyi? 2. Köszönöm. Eddig azt szajkoztam, hogy 3, de gyors kijavítás. Mennyi? Sanyi, 1 meg 1? 2? 2, és Isten azt mondja, köszönöm, és rendben van. És elfelejtette, és megtisztít minden gonoszságtól, megtanítja, hogy 2, és elmélyíti benned, hogy 2. És egy idő után szívből őszintén, teljes természetességgel fogod mondani, hogy 2. És ott vannak a jó cselekedetek. Oké? Okay? Fedhetetlenség. Egyetértek Istennel, és egy rövid póráz, egy gyors elszámolásban vagyok vele. És még csak tudod, tehát, hogy még ez nem is, a vezeklésnek semmilyen formája nem kell hozzá. Csak egyetértés azzal, hogy ez hiba volt, és helyreállás belőle. És aztán Dávid az utolsó versben elkezd kifelé nézni. Akik hátul nem hallották, hogy ugye, hogy a versben benne van, azt mondja, miért vagyok fedhetetlen? Mert benned reménykedem. Ha nem benne reménykednék, nem? Hogy lehetnék fedhetetlen? Akkor tökéletesnek kéne lennem. És attól elég messze vagyunk. Inkább a másik feléhez vagyunk közelebb. Oké. Okay. Sok bűnöm van, de mert benned bízom, fedhetetlen becsület őriz. Oké. Okay. Sokan összetévesztik a szeretetet, az igazságot a tökéletességgel. Oké. Okay. Isten nem tökéletességet vár tőled, az az ő reszortja. Isten tökéletes. Tőled egyetértést és egy kapcsolatot vár. Fogd a kezem és érts velem egyet. És én a szerető atyád leszek. És aztán az utolsó vers, és itt befejezzük, szabadíts ki Isten, ó Isten Izraelt minden nyomorúságából. És Dávid tudja, hogy nincs egyedül. Oké? Okay? Amikor benne ülsz a nehézségedben, akkor gondolja arra, hogy nem vagy egyedül. Ebből egyrészt vigasztalást nyersz. Hidd el, én is ugyanabban a nehézségben vagyok. Egy kicsit más a formája, de ugyanaz a lényege. És a másik, hogy a te nehézséged nem céltalan. Jó? Ez lesz itt a záró gondolat. A te nyomorúságod nem céltalan. Te egy erős ember vagy. Isten egyik oszlopa. Te tanítva vagy Isten igéjében. Te egy kommandós vagy. Én, dehogy is vagyok én kommandós. De. Te egyike vagy azoknak, akiket be lehet vetni. Te egyike vagy a hősöknek Isten országában. A te szenvedéseid nem céltalanok. Oké? Okay? Amikor te átmész valamin, akkor ezzel lehetőséget nyersz arra, hogy amikor valaki más, egy gyengébb ember megy át hasonló helyzeten, te a támasza és a segítője lehess. Mert mondhatod, hogy ott voltam én is ott, ahol te jársz. Tudom, hogy hol vagy. Én is voltam ott. Van remény, van kiút, van magyarázat, van válasz. És lehet belőled egy ember, aki nem csak magára gondol, hanem másokra is. Aki azt mondja, hogy ments meg engem, Uram! És azt a sok-sok embert, aki olyan, mint én. Ments meg, Uram, Izraelt, minden nyomorúságából, mint ahogy engem. Ők és én, nincs köztünk különbség. ugyanolyanok vagyunk, ugyanabból a fajból valók, ugyanúgy porból, ugyanúgy a te gyermekeid. Ments meg engem, és ments meg őket. És ez az élet egyik legmélyebb értelme. Megismerni Istent, vele egy mély bensőséges kapcsolatban élni, és aztán ezt a kapcsolatot bemutatni az embereknek, és segíteni nekik ugyanebben az erőben élni. Élet Istennel, és élet az emberekkel, és Istennel. Ha azon tűnődsz, hogy mi az, ami igazán maradandó, aminek, hogyha a napjaidat szenteled, akkor olyasmit teszel, ami örökké megmarad, amiről megemlékeznek az örökké valóságban is. Azok emberek. Oké? Okay. Mindaz, amit hitben tettél, amit Istenre nézve teszel, az megmarad örökké. Hisz Isten van abban, és Isten sosem múlik el. És a másik azok az emberek. Ott leszünk a mennyben, és szembe fog jönni valaki, és azt fogja mondani, hogy köszönöm, Tibor, köszönöm, Tibor. Mondom, mit köszönsz? És el fogja mondani. És ott lesz a te befektetésed az életébe, ami örökre megmarad. Örökre megmarad. A tetteid és a tetteid gyümölcse. Ott lesz egy ember, aki részben azért olyan, mert te az voltál, aki. Ámulatos. És figyelj, ilyen módon elég könnyű jelentőségteljes életet élni. Kiszúrtad, mennyi ember van körülötted? Úgy értem, annyi van belőlük, mint a nyű. Úgy értem, nagyon egyszerű valami jelentőset csinálni. Szorítsd meg valakinek a kezét. Mosolyogj rá, szívből őszintén. Nézd rá egy pillanatig úgy, ahogy Isten néz rá. És örökké való dolgot hajtottál végre. Segíts egy embernek, nyújtsd felé a te kezed által Isten kezét, és valami örökké valót tettél. És nem kell furcsának lenned, Isten se furcsa, hogy te nem kell Jézus szeret téged, itt a Biblia, kalapálni a fejét mindenkinek. Szeretni kell az embereket. Normális emberként szeretni őket. És aztán persze ott vannak a szavak, ott van a bizonyság Krisztusról, ott van minden a helyén, oké, a helyén. Isten vezessen téged, hogy mikor, minek van ott az ideje és a helye. De a gyökere az ez, hogy örökkévaló lényeknek vagy a környezete. És az életed jelentős.